az a gond, hangtalanul gondul a harang, ütése most egy ember szívben gond. Elszánt lépek riasztják a csendet, szögek koppannak kalapács alatt, árkus papír beherdik az ajtó, s mire fölkel a nap, a könyv veretről lepattan a csap.
A teremtőmben feszült csend van, viharvert von szifalak. Lélekdermesztő komolyságban zordvádaktól visszhangoznak. Isten káromlás, eretnekség, szörnyű szók csattogva szállnak. A tömeg izgatott lázban ég, ennyi bűn csak halál várhat. Muter áll és keményen hallgat, lélek harcát már megnyitta. Valami ő csak egyet valhat, kár minden szó, minden vita. Jöjjön börtön, jöjjön halál, száz veszély és ezer örvény, ott fenn, ahol ő áll, más a rend és más a törvény. Nem ember írta, hanem Isten, abból elvenni nem lehet, és nem tehet hozzá senki sem, ez az, amit ő hirdetett. S körülötte tovább dúl a szóharc, záporozik a titkok ura, szitkok ura, gyűlölködve néz száz meg száz arc, s kiáltja, hogy vonja vissza. Tovább hallgatni nem lehetett, s szólt Luther hőszerényen, itt állok, másképp nem tehetek, Isten engem hűségéjen.
Kínálhattak aranyjal és ezüsttel, bíbor palástal, hűtövé füsttel. Barát volt egyszerű igénytelen, megállt és keményen azt felelte, nem, mert nem tehetek másképp. Akarta Isten, így akarta, akkor megtudott mástól, vágyról, akaratról. Vérezzen bár a lázadó szívem, nekem mennem kell, indulok, igen, én nem tehetek másképp.
Kezem munkája dicséri minden, ami körülvesz a természetben, az ég kéke felkelő napfénye, nyíló vidám, s a mezők termése. Téged látlak velem szembe jövő emberbarátságos mosolyába, te hangolat hallom, felcsendülő szép zenében organa hangjában.
Életre vezető gorviselésük, minden napok apró csodáiban, nem az fogalma betegségben, felé nyújtott kezed gondolóban. Nem változom, mint ugyanaz vagy, kiállság gyenge rád számít. Mindig mindenütt ilyen való vagy, nem hagyod magát a világba.
Még egy reformáció. Még egy nagy reformat, adj nekünk! A hitünk dolgában lélegesen megyek. Sok-sok mulasztásunk ne égesen tovább. Ezerféle bűnnek ne húzzuk a járnak. Lelki megújulás, adj nekünk Istenem. Erőt, hogy járhassunk, amit észrevettem. Ezek el ne embereket a bűn ingoványa, neved dicsőséged, ne tapos fesárba. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajtunk. Taníts imádkozni, könyörögjél rajtunk. Csak még egy reformat, adj nekünk Istenem, hogy hitünk dolgában véglegesen legyen.
Solus Christus, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide.
Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk. Valljuk, hogy téged illet a dicsőség a reformációért, azért, hogy hatalmas dolgot cselekedtél. nem csak a mi népünk, hanem több más nép életében is. Köszönjük, hogy munkálkodtál, hogy emberek elfogadják a te akaratodat, neked engedelmeskedjenek, utaidban járjanak. Köszönjük neked a reformátorokat, köszönjük neked Luthert, Kálvint, Szegedi Kis Istvánt, felsorolni sem tudjuk mindazokat, akik akár a gályarabságot is készen voltak vállalni, akár az életüket is odaáldozták, azért, hogy a te dicsőséged mindinkább felragyogjon. Köszönjük, hogy megtartottad őket, és így ők válhattak a te egyházad tartó oszlopaira. Köszönjük neked szeretteinket. Köszönjük most különösképpen is azokat, akik még élnek, és köszönjük és hálával emlékezünk azokra, akik már nem hitte mulandó világban, hanem a te örökké való világodban vannak. Köszönjük, hogy itt voltak nekünk, hogy szerethettük, hogy szerettek bennünket, gondunkat viselték. Áldjuk az emléküket, áldjuk az ő nevüket mindazért, amit értünk családunkért, szeretteinkért megtettek, és megköszönjük azt a sok-sok áldozatot, amit vállaltak. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy az igaz ember emlékezete áldott. Így könyörgünk, Szent Élek Úristen, jöjj ma közénk, szenteld meg a mi ma Isten tiszteletünket, hogy téged lássunk, téged tudjunk a szívünkbe fogadni. Te légy itt ma közöttünk. Amen. Fogadjuk el a helyünket. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az út törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják hitelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el áldogságot, hanem az ő utain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseire. Akkor nem vallanék szégyen, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Amen. Kedves testvérek, a reformáció igéjét is hozzávehetem, azt az igét, amelyik itt a viszintes emlékművünkön is látható, az az emlékművön, amit a reformáció 500 éves jubileum alkalmával helyeztünk el a templomunk előtt, az van ráírva, az igaz ember hitből él. Luthernek a nagy felismerése a Bibliából, a római levélből ez a gondolat. Nagyon szép volt az egyik vers, amelyik elhangzott, hogy adj nekünk ma is reformációt, Uram, ez a hívő embernek a könyörgése. Hogy adja meg a mindenható Isten, hogy ebben a mulandó világban legyen részünk a reformációban. Újra, úgy, ahogy egykor volt. Mi a reformáció népe vagyunk, most már több mint 500 éve Luthernek, Kálvinnak a tanait hirdetjük, de az egyéni életünkben mindnyájunknak szükségünk van a reformációra. Hadd mondjak el példaként egy élettörténetet. Egy bizonyos Newtonról szól ez a történet. Ez nem az a nagy fizikus, akit ismerünk, de nagyjából abban a korban élt, ő egy rabszolga kereskedő volt. Ez a Newton életének az első szakaszában úgy élt, mint abban a korban nagyon sok. Nem is döbbent rá, hogy az az élet, amit akkor elfogadtak az emberek, az mennyire nem tetszik Istennek. Rabszolgákat hajkurászott, és rabszolgákat szállított hajón Afrikából Amerikába. És ott ezeket a rabszolgákat busás haszonnal eladta. Nem úgy kell elképzelni ezeknek a rabszolgáknak az életét, hogy valami jó történt velük, mert mégiscsak egy gazdagabb országba kerültek. Nem így történt. Hanem amikor elfogták ezeket az embereket, akkor először vigyán félboltra verték őket, hogy nehogy véletlenül eszünkbe jusson a szökés. Úgy tartották őket a hajón, hogy a rabszolgáknak a harmad része biztos, hogy meghalt a rossz körülmények miatt. Ami történt, bűn volt, és embertelenség. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban azóta is bántja az ott élők lelkiismeretét, hogy ilyen nagy gonoszságot tettek a mostani ott élő négereknek az őseivel. És egyszer ez a Newton egy nagy viharba került. Úgy nézett ki, hogy ebből a viharból sem a hajója, sem ő nem kerül ki épségben. És ekkor nagyon elgondolkozott, és abba hagyta a rabszolgakereskedelmet. Visszament Angliába, és Angliában tisztes polgári életet élt. De elfogyott a pénze. A barátai pedig hívták, hogy jöjjön, és folytassa újra a jól jövedelmező keresetét. Igen ám, de akkor már hitt Istenben. Azt olvassuk az életrajzában, hogy visszatért rabszolgakereskedőnek még 4 évre. Fölkötötte a rabszolgakereskedőnek a szokott viseletét, egy kis piros kendőcskét a fejére, kezébe korbáccsal vert a hajó alján a rabszolgákat. De közben fönt a hajó fedélzetén pedig latinul olvasta a Bibliát. Micsoda kettősség, hogy már megtért, már komolyan vette az Isten igéjét, olvasta a Bibliát, tudni kell, hogy abban az időben, az 1600-1700-as években, aki középfokú iskolát végzett, az mind tudott latinul írni, olvasni. Értette is. És latinul olvasta az Új Szövetséget. És akkor 4 év alatt elkezdett csendesen munkálkodni benne az élő Isten. És akkor rádöbbent arra, hogy ilyen kettősségben nem élnek. Vagy Istennek kell szolgálnia, de akkor abba kell hagyni a rabszolgasság intézményét. Vagy pedig e kettősséggel nem élhet, akkor térjen vissza a bűnútján. És ekkor megtörtént az életének a hatalmas nagy reformációja. Teljesen úgy élt, ahogy az evangéliumból tanulta, és minden erejével küzdött azért, hogy a rabszolgaságot Amerikában felszámolják. Az emberi életnek a 3 szakasza. Az egyik szakasza, hogy valaki úgy él, mint a többi ember. Azt adja jónak, amit a többi ember. Alszik a lelkiismerete. Nincs semmi lelkiismereti konfliktusa. Úgy érzi, hogy körülötte minden rendben van. Alszik a lelkiismerete. És legtöbbször azzal nyugtatja meg magát, mások is ugyanezt csinálják. És a többi ember szeret és elismer azért, ahogyan élek. Ez volt Newton életének az első szakasza. A második szakasz, amikor valakinek egy megrázkódtatás éri az életét, vagy egyszerűen csak belenő az egyházba, és kezébe veszi a Bibliát, már olvassa a Bibliát. De ennek ellenére úgy él, mint a többi ember. És a harmadik szakasz, amikor elkezd úgy élni, ahogy az evangélium volt a húta. Megkérdeztem a konfirmandusokat, hittanokval a ifjúsági csoport tagjait, hogy vajon ők ebben a 3 folyamatban hol tartanak. És egyöntetően azt mondták, hogy szerintük a második állomásnál. Már ismerik az igét, már hallottak az evangéliumról, de úgy élnek, mint a többi ember. Nagy dolog, amikor ezt egy hívő ember felismer. Mert a legtöbb hívő ember azt hiszi, hogy attól, hogy ő ismeri az igazságot, attól már cselekszi is az igazságot. Pedig a két dolog nem ugyanaz. Megkérdeztem a fiatalokat, hogy mit kellene tenni, hogy a második szakaszból átjussanak a harmadik szakaszba. Addig, amikor már az ember él is, cselekszi is azt, amit az evangéliumból megtanult. Testvérek, vajon tudják-e? Ha itt is megadatna az a lehetőség, hogy föltehetném ezt kérdésként, akkor mit válaszolnánk erre? Ahhoz, hogy megtörténjen az igazi nagy változás az életünkben, arra van szükség, hogy leboruljunk az Isten előtt, és elmondjuk neki néven nevezve egyen-egyenként a bűneinket. Mindjárt. Ez az életünknek a nagy reformációja. És teljesen mindegy, hogy valaki úgy tére meg, hogy Isten nagyon erősen megrázza az életét egy próbatételben, egy olyan viharban, amiben ez a Newton is került, vagy pedig szép csendesen fejlődik az élete. Mind a két megtérés Isten szereti. De a különbség nem ott van, hogy az egyik egy nagy megrázkódtatásra tér meg, a másik pedig csendesen, hanem a különbség ott van, hogy valaki letette a bűneit Isten elé, vagy nem tette le. Ha valaki letette, akkor megtörtént az élete reformációja. Ha nem tette meg, akkor abban a kettősségben él, amiben Newton is egy jó pár. meggyőződésem. A mai ember nem hitetlen. Németországban sem, Hollandiában sem. Nem azért üresek a templomok, mert az emberek hitetlenek. A mai világban a legtöbben hálátlanok. Ha bajban vannak, kérik Isten segítségét. Ha hitetlenek lennének, nem kérnék. Csak éppen azt nem teszik meg, hogy az egész életüket Isten szolgálatára rendelnék. Azt olvassuk az igében, hogy kész vagyok teljes szívvel Isten szolgálni. Ez a kész teljes szív hiányzik az életükből. És akiben ez nincs meg, az félszívű keresztjét. Az nem teljes szívvel szolgálja az ő. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megtörténjen az életünkben ez a nagy reformáció. Átadjuk az életünknek, ezt az Úrnak, és teljesen őt kezdjük el szolgálni. Hogyan történt mindez Luther Mártonnak az életében? A Luther Márton életében is megvolt ez a három szakasz. Az első szakaszról azt olvassuk, hogy rendkívül tehetséges fiatalemberként készült a jogi pályára. Abban a korban az volt a szokás, hogy a fiúk sokkal tovább voltak az apai felügyelet alatt, mint a mai világban. Az apja mindenáron ragaszkodott hozzá, hogy maradjon jogász, és azt a fényes karriert járja be, ami úgy tűnt, hogy ő rá van. És ekkor Luther Márton egy viharba került. De olyan reménytelen volt az a vihar, hogy már leszámolt az életével, és tett Istennek egy fogadalmat, hogy ha abból a viharból kikerül, akkor Isten rendelkezésére bocsátja az életét. Ezután ment el szerzetesnek. Azt mondták neki a barátai, hogy igen, tettél egy fogadalmat, de ez a fogadalom nem köt téged, hiszen kényszer helyzetbe tett. De Luther azt mondta, hogy ha megígértem, akkor megteszem. És ekkor indult el az életének a második szakasza. Luther Márton ebben a szakaszban igyekezett úgy élni, ahogyan ő azt jónak gondolta, ahogy a szerzetes rendben tanították. Tanult, pap lett belőle, a szerzetes rendben egyre inkább előrébb tették, és mindenben olyan volt, mint a szerzetes társai. Általában ilyesmi jellemző az ember életének a második szakaszára. Olvassa az igét, komolyan veszi, de úgy értünk körülötte minden ember. Utána úgy értünk körülötte a szerzetesek. És ekkor érkezett el életének a harmadik szakasza, amikor rádöbbent arra, hogy a kortársai valamit nagyon rosszul csinálnak. Elkezdődött a Szent Péter Székesegyháznak az építése. Ennek olyan hatalmasok voltak a költségei, ami még a Vatikánt is megrekedték. És ezért megengedte az akkori egyházi vezetés, az akkori pápa, hogy búcsú cédulákat árusítsanak. Ennél nagyobb vészsége nem lehet a keresztény egyháznak. Megengedték azt, hogy pénzért árusítsák az üdvösséget. Állítólag volt egy olyan kis versecske, olyan kis versecske, amelyik azt tartalmazta, hogyha valami bűnös embernek az életéért megvásárolnak egy búcsú cédulát, hogy amikor a pénz a perssel majdnem csörren, akkor a halottnak a lelke mindjárt a pokolból, amelybe felröppen. Amikor ezzel találkozott Musselmánton, akkor nagyon megrendült, azonnal fölismerte, hogy ez nem az evangéliumnak a szelleme, ilyet nem szabad csinálni. Az volt az alapgondolata, nézzük meg, hogy mit ír erről a Biblia. És azt láttam, hogy sehol se írja a Biblia, hogy lehetne ilyen bűnbocsátó cédulákat árusítani. Sehol se írja, hogy az üdvösségünket meg lehetne venni. Sem pénzért nem lehet megvenni, sem jó cselekedetekért, semmiért. Még a törvény betartása sem az üdvösségünk eszköze. Hát akkor miért üdvözlünk? És erre találta meg a hatalmas feleletet a római levélből, amelyik így szól, hogy az igaz ember hit által él. Így lett a reformáció nagy alapigénye, hogy egyedül kegyelemből üdvözlünk. Egyedül kegyelemből van az üdvösség. Jézus Krisztus érdeméért. Jézus a Golgotai kereszten teljesen elengedtet értünk, és mi az ő váltsághaláláért kegyelemből kapjuk meg az üdvösséget és az örök életet. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus. Nekünk is mindig azt a kérdést kell feltenni, amit Luther feltett. Mit ír erről a Biblia, ami körülöttem zajlik, amihez hozzászoktam, mert már szüleim is hittettek, benne van-e a Szentírásban? Mit mond Isten igéje az emberről, a bűnről, a bűn bocsánatról, Jézus Krisztusról, az üdvösségről és a kárkozatról? Amit tanít a Biblia, azt kell nekem is cselekednem. Amit nem tanít, azt akkor sem szabad követnem, ha nagyon szép, ha az emberek egyetértenek vele. Ez volt a reformátor alapkérdése mindig. Amit felismertek a Szentírás tanításaként, Isten kijelentett akarataként, ahhoz minden körülmények között ragaszkodtak. Hozzáigazították az életüket. Mindig ez a reformáció lényege. Nekünk is így kell megreformálni az életünket. Igen, a mi életünket kell megreformálni. Könnyebb az egyházat megreformálni, mint a magunk életét. Könnyebb a szomszédunk életét megreformálni, mint a magunkét. Könnyebb mindenkinek felsorolni a bűnét, mint a magunkét meglátni, leborulni az Isten előtt, és kérni, hogy változtasson meg bennünket. Az életünk reformációja az mindig a Szentlélek munkája. A magunk erejéből nem megy. Isten tehet bennünket képessé arra, hogy megreformáljuk az életünket. Miért kell megreformálni az életünket? Vajon mi nem vagyunk keresztények? Dehogy is. Csak nem vagyunk tökéletes keresztények. Milyen keresztények vagyunk? Például februári keresztények. Hogyha valaki ránéz egy ilyen februári keresztjére, akkor mindjárt hidegrázást kap tőle. És a gyülekezetben is a jég hideget terjeszti. Vagy nézőközönség keresztjének vagyunk. Olyanok, mint azok a drukkerek, akik fönt ülnek a stadion tribünjén, többieknek szurkolnak is, de ők maguk nem futnak alatta után. Nagyon sok keresztjén, nézőközönség keresztjén. Aztán léteznek porcelán keresztjének. Vigyázni kell rájuk, törékenyek, érzékenyek, sértődékenyek. És nagyon gyakran egy rossz szó miatt örökre otthagyják a gyülekezetet. És vannak névleges keresztjének. Olyanok, akiknek csak a neve az, hogy Krisztusi, de az életünk nem olyan. És vannak kirakott keresztjének, akik szépen mutatnak a templomban, de a hétköznapi életük egyáltalán nem olyan. És léteznek tamáskodó keresztjének. Csak azt hiszik, amit látnak. Valami ilyesmi keresztjének vagyunk. És nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Szentlélek elkezdjen munkálkodni bennünk, és mindezek helyett minket lámpás keresztjénekké tegyen. Olyan keresztjénekké, akinek világít a fénye az emberek előtt. Nagyobb a fénye az emberek előtt. Hogy lássák az emberek a jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a mennyei Atyukat. Az életünk reformáció után áldásává leszünk a többi ember számára. Lámpás keresztjénné, akik megvilágítjuk az utat Jézus Krisztus felé. Isten nem azt akarja, hogy az előbb felsorolt kirakat meg február, meg nem tudom én miféle keresztjének legyünk, hanem azt, hogy világító bécses legyen az életünk. Másoknak is megvilágítja az útján Krisztus felé. Ha valakinek megreformálja Isten az életét, akkor azután áldássá válik a többiek számára. Érdemes rajta elgondolkozni, hogy mi milyen keresztjének van. Ragyogja az életünk a többiek előtt. Vagy azt mondjuk magunkban, hogy többiek is úgy élnek, mint mi, és mi is meg vagyunk saját magunk elégedve is önmagunkkal, többiek is meg vannak velünk elégedve, úgy élünk, mint a többi ember. Milyen keresztjének vagyunk? Figyeljük meg, hogy a Biblia tele van olyan emberekkel, akik egy nagy lépést tettek a hit útján, de nem teljesen adták át a szívüket Istennek. Tettek egy nagy lépést a hit útján, és nem teljesen adták át a lelküket Istennek. Tipikusan ilyen ember volt Salamon. Csodálatosan indult az élete. Lehetett volna Izraelnek a legáldottabb királya. De idegen asszonyokat vett feleségül, akik elfordították a szívét az Úrtól. És Salamon bűne miatt Isten ketté szakította Izrael országát. Vagy gondoljunk Pál apostolnak az egyik munkatársára, Démásra. Ez a Démás egészen közel került Pál apostolhoz, Pál apostol egy helyen a munkatársának nevezi, azután ez a Démás elhagyta Pált, ragaszkodott ehhez a világhoz. Elindult a hit útján, nem akárki prédikált neki, nem akárki tanította őt Krisztus oldalára, Pálnak volt a legközvetlenebb munkatársa. És ott hagyta Krisztust. Nem Pál, Krisztus. Ragaszkodott ehhez a világhoz. Nagyon sokáig sorolhatnám azokat a keresztényeket, akik nem teljesen szolgálták az Urat. Szolgálták, csak nem teljes szívből. A mai reformáció azt jelenti, amit a Zsoltáros ilyen szépen mond, hogy teljes szívemmel kész vagyok szolgálni az Urat. Ha ez történik az életünkben, akkor áldással leszünk ott, ahol élünk, ahova születtünk, akiket választottunk, akik között a mindennapunkat el kell tölteni. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te boldognak nevezed azokat, akik készek arra, hogy teljes szívvel keressenek Téged, kövessenek Téged, és köszönjük, hogy boldognak mondod és boldognak teszed az ilyen embereket. Légy áldott, hogy mi is elindulhattunk a hit útján. Légy áldott, mert elkezdtél munkálkodni bennünk. És kérjük szépen, hogy amit elkezdtél, azt ne hagyd félbe. Könyörgünk hozzádunk, gyülekezetünk nagy terveiért. Köszönjük, hogy kaptunk adományokat, kaptunk pályázati támogatást, hogy megvalósíthassuk a parókia beruházása után a templom és annak a környékének a felújítását is. De kérjük szépen segíts, hogy ne csak az épületeink legyenek rendben, ne csak az épületeink legyenek szépen, hanem kérjük szépen, hogy a gyülekezet élete világító fény lehessen is tartsák. Köszönjük neked a hitmélyítő hétvégét, amit együtt tölthettünk a fiatalokkal. Köszönjük, hogy azon áldást adtál. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Azt szeretnénk kérni, hogy te légy velünk a hazafelé vezető úton is. Őrizd meg bennünket minden bajtól, minden balesettől. Könyörgünk hozzád, Urunk, a te népedért, a te hátadért. Munkánk, hogy hatalmasak a te néped életében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg mindig ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kérdezem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel, semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hála adással tárjátok fel kéréseteket Istennek, és Istennek a békességet, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.